Sátoraljaúj helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök videós üzenettel jelentkezett a Védelmi Tanács ülését követően. Magyarország ellen példátlan titkosszolgálati támadás indult az elmúlt napokban, fogalmazott Orbán Viktor. Az ukránok az akció végrehajtása érdekében felélesztették magyarországi kapcsolataikat is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a honvédség ellen, jelentette ki, miközben a videóban Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét és Ruszin-Szendi Romulus volt vezérkari főnököt mutatják. A kormányfő szavai alapján ezzel egy magyar ellenzéki párt tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban, amire emberemlékezet óta nem volt példa. Donald Trump amerikai elnök ultimátumot intézett Ukrajnához és Oroszországhoz, miszerint előrelépést kell elérniük a háború lezárását célzó tárgyalásokon, különben az Egyesült Államok kilép a rendezési folyamatból. Erre emlékeztette Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének külön megbízottja, a Breitbart News amerikai hírportálnak adott interjújában. Előzőleg kiderült, a tervek szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök csütörtökön Isztambulban várja Vlagyimir Putyint. Az orosz elnök egyelőre még nem közölte, hogy részt vesz-e a tervezett találkozón, vagy hogy az oroszok milyen delegációval szeretnének részt venni a közvetlen tárgyalásokon. Szaúd-Arábia összesen 600 milliárd dollár amerikai befektetése és beszerzése vállalt kötelezettséget az Egyesült Államokban, közölte Donald Trump amerikai elnök közel-keleti látogatásának szaúdi állomásán a Fehér Ház. A bejelentett gazdasági csomag részeként Szaúd-Arábia összesen 142 milliárd dollár értékben vásárol amerikai védelmi és hadipari eszközöket, fegyverzetet és védelmi szolgáltatásokat. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Richard Rasét, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Egyeztették az ukrajnai háborúval és a közép-európai országok energiaellátásával kapcsolatos szempontokat. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország és Szlovákia megfizethető energiaellátása kivitelezhetetlen orosz energiahordozók nélkül, ezért közös érdekünk fellépni az ezzel kapcsolatos brüsszeli tervekkel szemben. Erős Európai Unióban vagyunk érdekeltek, ami csak erős nemzetállamok talaján épülhet fel, mondta az országgyűlés elnöke, miután fogadta Richard Rasét. Kövér László rámutatott, ez azt is jelenti, hogy semmilyen vélt vagy valós többség nevében, érdekében nem lehet letaposni egyetlen nemzetállam egzisztenciális érdekeit sem. A magyar autóipar a globális nehézségek ellenére is meg tudta őrizni a teljesítményét, és továbbra is a hazai gazdaság húzóereje tudott maradni, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Budapesten a járműipari konferencia megnyitóján. Szijjártó Péter aláhúzta, Magyarország a kiváló példa arra, hogy hogyan lehet sikeressé tenni az autóipart, hazánk ugyanis a szektor keleti és nyugati nagyvállalatainak fontos találkozási pontjává vált. A magasan képzett egészségügyi szakdolgozók a jövőben önállóan saját jogon is elláthatnak olyan tevékenységeket, amelyeket eddig kizárólag orvosi diplomával lehetett végezni, jelezte az egészségügyért felelős államtitkár. A rendszer költséghatékony, javítja a beteg elégedettséget és csökkenti az intézeti várakozási időt, sorolta az előnyöket Takács Péter egy a Debreceni Egyetemen rendezett konferencián. Első körben 183 vállalkozás nyert el, összesen 19,2 milliárd forintot a Demián Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási programban, jelentette be a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár az első támogatói okiratok átadás előtt. Szabadosi Hárd elmondta, a pályázatra 1885 cég jelentkezett, folyamatos a beadott igénylések értékelése. Először a négy kevésbé fejlett régió vállalkozásai kapnak értesítést a támogatásról. Már 1000 család vett részt a vidéki otthonfelújítási programban az év első negyedében, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Koncsófia emlékeztetett, a korábban 370 ezer család által igénybe vett otthonfelújítási program logikáján alapul ez, de kifejezetten az 5000-nél kisebb lélekszámú települések lakóinak szól, akik felújításaikhoz 50%-os, legfeljebb 3 millió forint támogatás igénylésével akár 6 milliós beruházást is megvalósíthatnak, és ehhez kedvezményes banki kölcsönt is felvehetnek. Ismét kitört az Etna, Európa legmagasabb aktív vulkánja. Az olasz sajtó beszámolója szerint a robbanások intenzívek és gyakoriak, földrengés okozott riadalmat Nápoly környékén, a 4,4-es erősségű földmozgás miatt egy időre a régió vasúti közlekedését is felfüggesztették. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határ közelében lehet zápor, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa a média képviselőihez. Mondjunk nemet a szavak és képek háborújára. Szentszéki közlemény az apostoli palota pápai lakosztályának újranyitásáról. Május 25-én lesz 14. Leó székfoglaló szentmiséje a Lateráni Szent János Székesegyházban. Leó pápa és Zelenszky elnök telefonbeszélgetése. Meghívtam a pápát Ukrajnába. Szent Mise a Vatikáni Bazilikában a II. János Pál elleni merénylet emlékére a Fatimai Szűzanya emléknapján.
Leó pápa beszéde a média képviselőihez. Mondjuk nemet a szavak és képek háborújára. Az utóbbi mozgalmas eseményekkel teli vatikáni hetek eseményeiről tudósító kommunikációs dolgozókkal találkozott Leó pápa hétfőn délelőtt a 6. Pál aulában. A több ezer újságíró nagy tapssal fogadta az új pápát, aki hozzájuk intézett beszédében arra bátorította őket, hogy olyan kommunikációt folytassanak, amely kivezeti az embert a bábeli toronyból, a szeretetlen, gyakran ideológiai vagy szektás nyelvek zűrzavarából. Leó pápa először angol nyelven szólt a tájékoztatás dolgozóihoz.
Good morning, and thank you for this wonderful reception.
Jó reggelt, és köszönöm ezt a csodálatos fogadtatást. Azt mondják, ha az elején tapsolnak, az nem sokat számít. Ha a végén még ébren vannak, és még tapsolni akarnak. Köszönöm szépen. Majd olaszul folytatta.
Fratelli e sorelle, do il benvenuto a voi, rappresentanti dei media di tutto il mondo.
Üdvözlöm Önöket, a média képviselőit a világ minden tájáról. Köszönöm a munkát, amelyet ebben az időszakban végeztek és végeznek, amely az egyház számára alapvetően a kegyelem ideje. A hegyi beszédben Jézus ezt hirdette, boldogok a békességszerzők. Ez a boldogság mindnyájunkat új kihívás elé állít, és közelről érint benneteket. És mindenkit arra az elkötelezettségre hív, hogy egy másfajta kommunikációt folytassunk, olyat, amely nem keresi minden áron a konszenzust, nem használ agresszív szavakat, nem támogatja a versengés modelljét, soha nem választja el az igazság keresését attól a szeretettől, amellyel alázatosan keresnünk kell azt.
La pace comincia da ognuno di noi. Dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri.
A béke mindannyiunkkal kezdődik, azzal, ahogyan másokra nézünk, ahogyan másokat meghallgatunk, ahogyan másokról beszélünk. És ebben az értelemben a kommunikáció módja alapvető fontosságú. Nemet kell mondanunk a szavak és képek háborújára, el kell utasítanunk a háború paradigmáját. Leó pápa az egyház nevében felemelte a szavát azon újságírók érdekében, akiket az igazság elmondása és közlése miatt bebörtönöznek, és felszólította az érintett hatóságokat, bocsássák őket szabadon. Az egyház elismeri ezekben a tanúságtevőkben azt a bátorságot, hogy akár életük árán is tudósítanak a háborúkról, és hogy megvédik a méltóságot, az igazságosságot és a népek tájékoztatáshoz való jogát, mert csak a jól tájékozott népek tudnak szabad döntéseket hozni. A bebörtönzött újságírók szenvedése kihívást jelent a nemzetek és a nemzetközi közösség lelkismeretére, és arra szólít fel a pápa mindenkit, hogy védjék meg a vélemény kinyilvánítása és a sajtószabadság értékes javát.
Grazie dunque di quanto avete fatto per uscire dagli stereotipi e dai luoghi comuni.
Köszönöm, kedves barátaim, folytatta Leó pápa, hogy az igazságot szolgáljátok. Azért voltatok itt Rómában ezekben a hetekben, hogy beszámoljatok az egyházról, annak sok színűségéről és ugyanakkor egységéről is. Elkísértétek a nagyheti szertartásokat, elmondtátok a Ferenc pápa halál okozta gyászt, de a húsvét fényében. Ugyanez a húsvéti hit vezetett be minket a konklávé szellemébe, amely különösen fárasztó volt számotokra, ám ez alkalommal is sikerült elbeszélnetek Krisztus szeretetének szépségét, amely mindnyájunkat egyesít és egy népét tesz bennünket a jó pásztor vezetésével. Nehéz időket élünk, amelyek mindannyiunk számára kihívást jelentenek, de amelyek elől azonban nem szabad elfutnunk. Épp ellenkezőleg azt kérik, hogy ki a saját szerepében soha ne engedjen a középszerűségnek. Az egyháznak el kell fogadni az idő kihívásait, és ugyanígy nem létezhet kommunikáció és újságírás az időn és a történelmen kívül. Ahogy Szent Ágoston emlékeztet bennünket, aki azt mondta, éljünk jól, és az idők jó kesznek. Mi vagyunk az idő. Köszönjük tehát, amit tettetek, hogy kitörjetek azokból a sztereotípiákból és közhelyekből, amelyeken keresztül gyakorta hallunk a keresztény életről és magának az egyháznak az életéről is. Ma olyan kommunikációt kell előmozdítani, amely kivezet minket a bábeli toronyból, a szeretet nélküli, gyakran ideológiai vagy szektás nyelvek zűrzavarából. A kommunikáció ugyanis nem csupán az információ továbbítása, hanem egy olyan kultúra, olyan emberi és digitális környezet megteremtése, amely a párbeszéd és az egymásra szembenézés terévé válik. A technológiai fejlődés tekintve pedig ez a küldetés még inkább szükségessé válik. Kedves barátaim, idővel jobban meg fogjuk egymást ismerni, biztatta Leó pápa az újságírókat. Nagyon különleges napokat éltünk át, amelyeket megosztottatok a tévé, rádió, internet és a közösségi média eszközeivel. A pápa szeretné, ha ezek a szolgálatok feltárnák emberségünk titkának egy-egy darabkáját, és a béke utáni vágyakozást hagynának maguk után. Ezért megismételte Ferenc pápa kommunikációs világnap üzenetének felhívását.
Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio. Purifichiamola dall'aggressività.
Fegyverezzük le a kommunikációt minden előítélettől, haragtól, fanatizmustól és gyűlölettől, tisztítsuk meg az agressziótól. Olyan kommunikációra van szükségünk, amely képes meghallgatni, összegyűjteni a gyengék hangját, akiknek nincs hangjuk. Fegyverezzük le a szavakat, és járuljunk hozzá a föld lefegyverzéséhez. Így másképp látjuk a világot, hogy emberi méltóságunknak megfelelően cselekedjünk. Önök élen járnak a konfliktusok és a békére vonatkozó remények, az igazságtalanság és a szegénység helyzeteinek közvetítésében, átadásában, ami éppen azt kéri tőletek, hogy tudatosan és bátran válasszátok a béke közvetítésének útját, zárta a beszédét Leó pápa, amelyet a konklávéről tudósító újságírókhoz intézett.
Szentszéki közlemény az apostoli palota pápai lakosztályának újranyitásáról. A Szentszék sajtóterme vasárnap délután közleményt adott ki, amelyben a pápai lakosztály megnyitásáról tájékoztat. Vasárnap délelőtt a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról felolvasott Regina Czöli ima végén 14. Leó pápa, Kevin Joseph Farrell, a római Szentegyház kamerlengója, Pietro Parolin bíboros államtitkár, Edgar Peña Parra érsek, az általános ügyekért felelős helyettes államtitkár, Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős államtitkár, és Leonardo Sapienza érsek, a pápai ház régensének jelenlétében újra megnyitotta az apostoli palota pápai lakosztályát, eltávolítva a 2025. április 21-én délután Ferenc pápa halálát követően elhelyezett pecséteket, olvasható a szentszéki közleményben. Május 25-én lesz 14. Leó székfoglaló szentmiséje a Lateráni Szent János Székesegyházban. A pápai liturgikus szertartásmester Diego Ravelli érsek hétfőn bejelentette a pápa programjait a következő hetekre, beleértve a május 18-i szentmisét a Szent Péter Bazilikában, valamint a falakon kívüli Szent Pál és a Santa Maria Maggiore Bazilikák meglátogatását. A pápai liturgikus szertartásmester Diego Ravelli érsek bejelentette a pápa által vezetett következő szertartások naptárát. 14. Leó mutatja be a pápasága kezdetét jelölő szentmisét május 18-án vasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren. Ezt követően május 20-án kedden délután 5 órakor a pápa a falakon kívüli Szent Pál bazilikába látogat, ahol felkeresi Szent Pál sírját. Május 25-én vasárnap 17 órakor Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikában mutatja be székfoglalási szentmiséjét. Az új pápa ezzel a szentmisével veszi birtokba a római katedráját, azaz püspöki székét. Később este 7 órakor a Santa Maria Maggiore Bazilikába látogat, hogy tiszteletét tegye Szűz Mária ikonja a Salus Populi Romani előtt. Végül május 31-én szombaton, azon a napon, amelyen az egyház Szűz Mária látogatását ünnepli unokatestvérénél, Erzsébetnél, 14. Leó pápa délelőtt 10 órakor mutat be szentmisét a Szent Péter Bazilikában, amely során papokat szentel fel. 14. Leó és Zelenszkij elnök telefonbeszélgetése. Meghívtam a pápát Ukrajnába. A kijevi vezető az X közösségi hálón jelentette be, hogy telefonon beszélt az új pápával, és megköszönte neki az ország iránti támogatását. Az államfő meghívta a Szentatyát Ukrajnába. Egy ilyen látogatás valódi reményt hozna minden hívőnek és az egész népünknek. Megállapodtunk egy személyes találkozó megszervezésében. Beszéltem 14. Leó pápával. Ez volt az első beszélgetésünk, de így is nagyon szívélyes és jelentős volt. Megköszöntem őszentségének Ukrajna és népünk iránti támogatását. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az X közösségi oldalán jelentette be, hogy telefonbeszélgetést folytatott az újonnan megválasztott pápával. A hívást megerősítette a Szentszék sajtóirodájának igazgatója Matteo Bruni. Egy hosszú bejegyzésben Zelenszkij mély elismerését fejezte ki a pápa vasárnapi Regina Czöli imájakor elhangzott szavaiért, miszerint az igazságos és tartós békét kell elérni országunk számára, és szabadon kell engedni a foglyokat. Hozzátette azt is, hogy beszélt a pápával az Oroszország által deportált több ezer ukrán gyermekről. Ukrajna a Vatikán segítségére számít, hogy hazavigye őket családjaikhoz. Tájékoztattam a pápát az Ukrajna és partnereink közötti megállapodásról, amely szerint a mai naptól kezdődően legalább 30 napos teljes és feltétel nélküli tűzszünetnek kell kezdődnie, írta az elnök. Megerősítettem továbbá, hogy Ukrajna készen áll a további tárgyalásokra bármilyen formátumban, beleértve a közvetlen megbeszéléseket is. Ezt az álláspontot korábban többször is hangsúlyoztuk. A bejegyzés végén Zelenszkij kifejti, hogy meghívta 14. Leó pápát apostoli látogatásra Ukrajnába. Egy ilyen látogatás valódi reményt hozna minden hívőnek és egész népünknek. Megegyeztünk, hogy kapcsolatban maradunk, és a közeljövőben személyes találkozót szervezünk.
Szent Misa a Vatikáni Bazilikában a II. János Pál elleni merénylet emlékére. 44 évvel a szomorú nap után, amelyen merényletet követtek el Szent II. János Pál ellen, a lengyel pápa akkori magántitkára Stanisław Dziwisz bíboros Szent Misét mutatott be sírjánál a Szent Péter Bazilikában. 1981. május 13-án II. János Pál merénylet áldozata lett a Szent Péter téren. Ennek emlékére Stanisław Dziwisz bíboros a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál kedden délután Szent Misét mutatott be, amelyen szabadon részt vehettek a hívek. A szertartás után a katedra oltártól körmenetben vonultak II. János Pál sírjához, mely a bazilikán belépve jobbra rögtön Michelangelo Pietà szobra után található. Azon a 44 évvel ezelőtti napon 17 óra 17 perckor Wojtyła pápa a szerdai általános kihallgatást tartotta, a Szent Péter téren járt körbe a pápa mobilon, hogy üdvözölje a híveket, amikor hirtelen összecsuklott az Aliakcsa által leadott pisztolylövésektől. A pápát azonnal a római Gemelli kórházba szállították. Megoperálták, élet és halál között lebegett, de megmenekült. A lengyel pápa mindig is meg volt győződve arról, hogy a fatimai szűzanyának köszönhette az életét, akinek éppen aznap volt a liturgikus emléknapja. Az ő anyai kezet érítette el a lövedékeket, és mentette meg őt. Egy évvel a merénylet után II. János Pál elzarándokolt Fatimába, hogy köszönetet mondjon a szűzanyának. Az őt hallgató híveknek ezt mondta: szeretném nektek bizalmasan elmondani, hogy amikor egy évvel ezelőtt a Szent Péter téren merényletet követtek el ellenem, és magamhoz tértem, azonnal erre a kegyhelyre gondoltam, hogy köszönetet mondjak az égi édesanyja szívének. Mindabban, ami történt, Mária különleges anyai gondoskodását láttam, és ezt még sokszor el fogom mondani. Amikor II. János Pál bejelentette portugáliai útját, már kirajzolódott a szál, ami a május 13-i merényletet a harmadik fatimai titokhoz kapcsolta. Isten kegyelméből május 13-án elutazom Fatimába a portugál egyház látogatása keretében. Megragadom az alkalmat, hogy elsősorban a szív szükségére válaszoljak, mely arra sarkal, hogy az ellenem elkövetett merénylet első évfordulóján elzarándokoljak a fatimai szűzanya lábához, és megköszönjem neki közbenjárását, életem megmentéséért és egészségem visszanyeréséért. A merénylet és a harmadik fatimai titok és Mária védelmező keze közötti összefüggést Angelo Sodano bíboros akkori államtitkár magyarázta el 2000-ben, amikor II. János Pál pápa Portugáliába utazott. A nagy jubileum idején a pápa Fatimában volt, hogy boldoggá avassa a két elhunyt gyermek látnokot, Ferencet és Jácintát, míg Lúcia nővér még élt. Az 1981. május 13-án bekövetkezett merénylet után őszentsége előtt világossá vált, hogy egy anyai kéz térítette el a golyót. Ennek köszönhetően a haldokló pápa megállt a halál küszöbén. Amikor egy alkalommal leírja a Fatima akkori püspöke Rómában járt, a pápa úgy döntött, hogy átadja neki a golyót, ami a dzsibbe fúródva maradt a merénylet után, hogy a kegyhelyen őrizzék. A püspök kezdeményezésére belefoglalták a fatimai szűzanya szobrának koronájába. A 20. század annyi konfliktusa, üldöztetése és fájdalma után II. János Pál a megbocsátást választotta. 1983. december 27-én a római Rebibbia börtönben Szent Misét mutatott be a fogvatartottaknak, és találkozott merénylőjével is. Utána ezt mondta: ma találkozhattam azzal a személlyel, akit mind jól ismertek. Aliakcsának hívják, aki 1981. május 13-án az életemre tört. ám a gondviselés a maga módján vezette a dolgokat, mondhatni kivételes, sőt, csodálatos módon. Azt gondolom, hogy a mai találkozás a megváltás évének keretében gondviselésszerű. Nem tervezett, nem előre kigondolt volt, adódott. És az Úr megadta nekem, ahogy gondolom neki is, a kegyelmet, hogy emberként és testvérként találkozzunk. Mert mindannyian testvérek vagyunk, és életünk valamennyi történését az a testvériség kell, hogy megerősítse, ami abból a tényből fakad, hogy Isten a mi atyánk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató Isten ajándékairól és Aquinói Szent Tamásról beszélget a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Ez a néhány sor az egész Biblia összefoglalása is lehetne akár, hiszen Isten valóban maga a szeretet, nem egy magányos Isten, hiszen benne élet van. És ebből a szeretetből lett a világ, és ebből a szeretetből lett az ember, és ebben a szeretetben élünk ma is mi. Mit gondoltok, hogy mit jelent az a kérdés, hogy mire lehet éhes az ember, és mire lehet szomjas az ember? Mit gondoltok ezekről a kérdésekről?
Én úgy gondolom, hogy ugye van az a válasz, hogy ételre és italra, de ez átvitt értelemben. Gondolhatjuk szeretetre, megértésre, akár egy emberre is, vagy több ember is, akikre bármikor számíthat.
Igazából lehet az is, amit Barna mondott, de akár lehet ez az Istennel való kapcsolatunk is.
Hát szerintem is a szeretetre, az örömre, és illetve a kedvességre.
A felnőttek világában, ha én arra gondolok, hogy mire vágyik az ember, vagy mire szomjas az én lelkem, akkor nagyon sokszor érzem azt, hogy tényleg a jó szóra is talán szomjasak vagyunk, mert annyira könnyen bántjuk egymást, és annyira könnyen ítélkezünk egymás fölött, hogy olyan jó, hogyha valaki észreveszi a másikban a jót, és hogy ennek hangot is mer adni. Amikor valakinek a névnapját, születésnapját, házassági évfordulóját ünnepli, akkor ajándékot szoktunk neki adni. Mit lehet adni ajándékba?
Egy szál virágot vagy virágcsokrot, egy tábla csokit vagy egy doboz bombont.
Sok ötletünk lehet, hogy minek örülne a másik. Milyen ajándékok azok, amikről most beszélünk, amiben ötlet is van, és amiben benne van a másik ember személyes ajándékként? Mi a különbség egy átlagos ajándék és egy személyes ajándék között? Mit gondolsz, Barna?
Az a kiemelkedő a személyes ajándékba, hogy azt kifejezetten annak a személynek vesszük vagy készítjük, mert tudjuk, hogy ő azt szeretné, vagy attól is válhat személyes, hogy mi a saját személyünket rakjuk bele az elkészítésébe, a kiválasztásába. Ez mind különlegességé tehet egy ajándékot.
Vagy tudod, hogy annak örülne, hogy arra vágyik, hogy meglepődik, hogy odafigyelsz arra, hogy ő mit kedvel, melyik a kedvenc színe, vagy mi az a kis ajándék, ami igazán személyessé tudja tenni számára ezt az ünnepet. Amikor átadjuk, akkor nem csak virágot vagy csokoládét ajándékozunk, az ünneplés során átalakulnak ezek a dolgok, mert ezek a szeretetünk kifejeződésévé válnak. Amikor véget ér az együttlét, hazamegyünk, de az ajándékunk ott marad, és valahányszor ránéz, az, aki kapta, ránk fog gondolni. Az ige liturgiájában is sok ajándékot kapunk az Istentől, hiszen ugye a Szentírás szavain keresztül üzen számunkra, és az az üzenet, amit akár az olvasmányban, akár a Szentleckében nekünk üzen az Isten, az is tud számunkra éltető, tápláló ige lenni, ami átsegíthet minket egy-egy nehéz pillanaton. A bűnbánat által az ő irgalmában és kegyelmében részesülünk. Ezek azok a mondatok vagy szavak, amikor érzed azt, hogy picit távolabb kerültél az Istentől, picit nem sikerült őt sugározni az emberek felé, néha letértél az ő útjáról, és a közös bűnbánatban, mivel fizikailag is kifejezed a bűnbánatodat, talán még nyomatékosabbá tudod tenni azt, hogy bocsánatot kérek az Istentől, hogy megfeledkeztem róla, és azzal, hogy azt mondom, és a mellkasomat verem, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem, és ezt háromszor is elmondom, az által teljessé válik az én bűnbánatom, hogy azok a szavak és azok, amikre most én gondolok, hogy elkövettem Isten és az embertársaim ellen, azt én szívből megbántam, és az Istentől bocsánatot és irgalmat kérek, és ő tudja ezt. És ezekből, az igékből is nagyon sokat tanulhatunk, és Isten bölcsességében merítkezhetünk. A Szentbeszédben megismerkedhetünk az egyház hitével, hiszen az atyák a tanulmányaik során nagyon részletesen megismerték a Szentírást, és próbálták sokoldalúan, tehát egy nagyon alapos felkészültség után megértetni velünk is, laikus emberekkel, mindazt, amit az Isten üzenni akar a mi számunkra, és nagyon jó, ha oda tudtok figyelni a Szentbeszédre, a prédikációra, és egy-egy gondolatot haza tudtok magatokkal vinni, mert ők olyan nagyon okosan és értelmesen ki tudják bontani azt az üzenetet, amit egy-egy szentírási rész magában rejt. Az egyetemes könyörgésekben pedig Istenre bízhatjuk a gondjainkat, bajainkat és minden kérésünket. És ezt meg azért jó tudni nektek, hogy ugye az egyetemes könyörgések azok attól egyetemes könyörgések, hogy az egész világon élő összes keresztény ember együtt kéri ezt az Istentől, és kéri azt, hogy ezt a fohászt hallgassa meg az Isten. És ebbe a könyörgésbe tudunk mi is becsatlakozni, és ezzel válik teljessé. Tehát ezek mind-mind Isten ajándékai, és annak a jelei, hogy benne bátran megbízhatunk. Mit gondoltok, hogy a Szentmisében mikor érkezik el az a pillanat, amikor mi adhatunk Istennek ajándékot, és mi az, amit mi adhatunk neki?
A Szentmisében kenyeret és bort viszünk adományként az oltárra. Érdemes elgondolkodni azon, hogy honnan vannak ezek. A termőföld, a természet, a növények, a napfény és az eső, a megfelelő éghajlat mind-mind Isten ajándéka. a munka, a törődés, a termőföld gondozása, a növények nemesítése, a vetés és az aratás, a metszés és a szüret, az örlés és a préselés, a kenyérkészítés és a bor érlelése pedig mind az ember munkája.
Így tehát a kenyér és a bor titkában egyesül az isteni és az emberi jó, vagyis az arra a kérdésre, hogy mit adhatunk ajándékba az Istennek, mi a válasz?
A kenyeret és a bort adhatjuk.
Azt adjuk tehát vissza, amit Istentől kaptunk, de úgy, hogy hozzátesszük a fáradtságunkat és a törődésünket. Hogyan készülünk fel az átváltoztatásra, Viki?
A kenyeret és a bort a pap felemeli az oltárról. Ez a gesztus fejezi ki, hogy felajánljuk azokat Istennek. Majd könyörgés következik. Kérjük az Úrtól, hogy fogadja el és változtassa át mindazt, amit elé hoztunk.
Hogyan válik a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé, Barna?
Az eukarisztikus ima során válik a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet
eukarisztikus imát egy prefáció, vagyis előszó előzi meg, amelynek az a célja, hogy felemeljük a szívünket Istenhez. Igyekszünk egyre jobban megérteni az ő üzenetét. Izajás próféta beszámol arról, hogy miként hívta meg őt Isten. Csodálatos látomása volt. Hogyan történt ez? Mira?
Angyalok jelentek meg az Úr trónján előtt, és ezt énekelték. Szent, 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 a seregek ura dicsősége betölti az egész földet. Izaiás bepillantást nyert a mennyei liturgiába.
Tehát ez az, amit Izaiás próféta a látomásában megélt, a mi földi liturgiánk is ezt szeretné visszatükrözni, és azt az éneket énekeljük, amelyet a próféta az angyaloktól hallott. Melyik ez az ének?
Ez a szent vagy, szent vagy, szent vagy.
Izaiásnál ez a háromszoros szent, szent, szent kiáltás azt jelezte, hogy Isten személyesen jelenik meg. A szentmisében akkor énekeljük a szántuszt, vagyis a szent vagyot, amikor az eukarisztikus imára készülünk arra, hogy Jézus jelenvalóvá váljon a kenyérben és a borban. Ezek után jön a szentmise legfontosabb része. Viki, kérlek, mondd el, hogy mely szavak a szentmise legfontosabb mondatai.
A pap személyében, mintha Jézus lenne jelen, az utolsó vacsorán kimondott szavai hangzanak el. Ez az én testem, ez az én vérem. Eközben emlékezünk Jézus kereszt halálára és feltámadására is. Erőteljes, megrendítő pillanat. Újra jelenvalóvá válik a kereszt áldozata. Krisztus teste és vére itt van közöttünk.
Hitünk nagy titka válik kézzel foghatóvá. Átérezhetjük, hogy Jézus nem csak az apostolok és a közvetlen tanítványok mestere. Nem csak velük akar közösségben lenni, hanem minket is megszólít, velünk is együtt szeretne lenni. Hogyan tárul fel az ég a mi számunkra?
Titokzatos módon a jövőnk is feltárul. Úgy érezhetjük, hogy Isten angyalai és a szentek is körülöttünk vannak, nem csak a mellettünk ülő emberek, de a láthatatlan egyház is velünk imádkozik. Ez olyan, mint egy kicsi mennyország. Ez a lakoma az oltárasztal közössége mutatja nekünk, hogy milyen lesz a bárány mennyegzője.
A szentmise tehát annak a nagy lakodalomnak az előzetese, ami felé tartunk. Ő általa, ő vele és ő benne. Az eukarisztikus imád dicsőítés zárja le. A pap a kezébe veszi és felemeli a kenyeret és a bort, Krisztus testét és vérét. Jelképesen a teljes Jézust emeli fel az oltárról az ég az Atya felé. Ekkor megérthetjük, hogy a teljes Szent Háromság jelen van. Az eukarisztia nem más, mint a kenyér és a bor, Jézus a fiú valóságos jelenléte. Ez a Szentlélek által valósul meg. A fiú és a Szentlélek az Atya szándéka szeretet szerint cselekedtek. Így együtt a három személy egységében szereti Isten és embert. A teljes Szent Háromság fáradozott azon, hogy megváltást nyerjünk és szabadok legyünk. A Szent Háromságnak köszönhetjük, hogy átalakulhat az életünk, az önzés helyébe szeretet, a harag helyébe megbocsátás, a gonoszság helyébe szeretet léphet. Ezért kell a Szent Misén részt vennünk egyre gyakrabban, amikor csak tehetjük, és szentáldozáshoz járulnunk, hogy Krisztus éljen bennünk, és hogy ez az éltető erő átkísérjen minket életünk minden pillanatán. És volt egy fiú, aki megértette azt, hogy milyen Istennel élni, és aki kereste is Istennel ezt a találkozást. Ismerjük meg Szent Domonkost. Mikor élt ő, Melanie?
1226-ban született meg egy nápolyi grófi család fia, Tamás. Szülei a bencésekhez küldték, hogy jó nevelésben részesüljön. Kamaszkorában azonban rátalált a hivatására. Szent Domonkos rendjébe akart belépni. A domonkosok szegénységben és egyszerűségben éltek. Mindenük a szent tudomány teológia volt. Istennel foglalkoztak éjjel-nappal. Sok híres tudós és szónok került ki közülük. A család persze nem örült Tamás döntésének. Bezárták kastélyuk toronyszobájába, ám ő kalandos módon megszökött, és 18 éves korában belépett a domonkos rendbe.
Mi történt utána Tamással?
Tamás az akkori Európa leghíresebb egyetemén tanult. Hamar felismerték a tehetségét, igen fiatalon maga is tanítani kezdett. Saját tanárai kollégája lett, de nem csak tudományos szövegeket írt, hanem költeményeket is. Negyedik Orbán pápa felkérte, hogy készítse el úrnapja ünnepének liturgikus imáit, énekeit. Úrnapján Krisztus testét és vérét, az eukarisztiát ünnepeljük. Tamás imáit mondva, körmenetben visszük az oltári szentséget a templom körül.
Hogyan dicsérte Jézust Aquinói Szent Tamás, Viki?
Halála közelettével Tamás aggódni kezdett. Oly sokat írt Istenről, de vajon helyesen beszélte róla? Isten mérhetetlenül jó, végtelen, de az emberi szavak tökéletlenek. Tamás arra gondolt, hogy talán jobb lenne elégetni az írásait. Jézus maga szólt hozzá. Tamás, jól írtál rólam. Hittudós nem kaphat ennél nagyobb dicséretet. 1274-ben személyesen is találkozhatott Istennel, akit egész életében kutatott.
Hát nekünk is meg kell tudnunk ismerni az Istent, meg kell látnunk és észre kell vennünk az ő tevékenységét a világban és az életünkben is, és a szemünkről ezt a fájtlat, ezt a ködöt el kell tüntetnünk, hogy meglássuk azt, amit az Isten nap mint nap értünk tesz. És talán életünknek a legnagyobb feladata az, hogy megtanulni, szeretni, és az Isten szeretetéhez eljutni. És a hittanóránk végén egy kis mesét szeretnék elmondani nektek, hogy egyszer egy kisgyermek szívében megszólalt egy gyönyörű szép dallam. Olyan volt, mint az első tavaszi kék égbolt, vagy mint a hegyi patakok csobogása. A fiú azt mondta magában, hogy annyira szép, hogy elviszem a Jóistennek és odaadom neki. El is vitte és letette a lábaihoz. Az Úristen nagy örömmel hallgatta és azt mondta, valóban gyönyörű, ha akarod, segítek neked, hogy egészen tökéletes legyen, és megajándékozta őt a szeretettel és a szerelemmel. Ő pedig érlelődött, növekedett, és közben a dallam is változott a szívében. Mélyebb lett, érzésekkel telt meg. Amikor meghallotta, azt gondolta, hogy készen van. Így elvitte az Úristenhez. Az Úristen megint nagy örömmel hallgatta, de azt mondta neki, hogy valami még hiányzik belőle, és megajándékozta őt a szenvedéssel. Az ember küzdött és lázadt, néha úgy érezte, hogy belepusztul, mert nem bírja tovább. Néha majdnem elveszítette a hitét is, de aztán fölékerekedett a szenvedésnek, legyőzte azt. Közben a dallam megint változott a szívében. Egy szomorú, mély alaphang is belekerült, de ettől csak még zengőbb lett, még diadalmasabb. Amikor meghallotta, elvitte az Úristennek, és azt mondta, mindenemet, amit csak volt, beleadtam ebbe a dallamba. A szívem vérével írtam. Nincs másom, amit adhatnék, fogadd el. Az Úristen azonban ezt felelte, van a számodra még egy ajándékom, és megajándékozta őt a magányossággal. Az ember körül a világ hangjai lassan elcsendesedtek, és ahogyan ő átküzdötte magát a magány keserűségén és kegyelmén, a dallam újra változott a szívében. Egyre áttetszőbb lett, egyre szellemibb. Amikor az Úristen meghallotta, meghatottan elfogadta. A szeretett dallamát tanuljuk egy életen át. Ez az élet iskolájának legfőbb tantárgya. Ahhoz, hogy egy-egy osztállyal előbbre léphessünk, néha fájdalmas, nehéz utat kell végigjárnunk. A Biblia a legfőbb útmutatónk, és az eukarisztia az életforrásunk és az erőforrásunk ezen az úton. Hát erre vezessem titeket a mindenható Isten, értsétek meg és lássátok meg az ő szándékát az életeteken keresztül. Amen. Így áldjon és vezessen titeket a mindenható Isten, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kenyérbe rejtett isteni arc, testemet, lelkemet, engem akarsz, eljössz ma végtelen. Egyszerűségben tova tűnt bennem, béke lett bennem a harc, sebeit érinti.
sebeimet, gyógyítsd meg múltam és jelenemet, hogy holnap és örökké a szívemben élhess. Kezedbe tettem, fogadd el mindenemet. Alleluja, 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 alleluja. Járja át életem Jézus a véred, gyógyítsd meg múltam és jelenemet, maradj még kérlek, mert közel az éjjel, bennem a béke szívemnek otthona lett. Kenyérbe rejtett isteni kép, csókot vált hordón a föld és az ég, a szerelem égő áldozatában, lelkemnek csendjén, Istenek Isten elé. Alleluja, 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 alleluja.
Kenyérbe rejtett isteni kép, csókot vált forrón a föld és az ég, hangodat hallom hív, és tudom, hogy már
kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei Némiskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Ilyen óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben dr. Csépányi Gábor atya gondolatait hallhatják. Az Esztergom budapesti főegyházmegye érseki papnevelő intézetének spirituálisa a hivatásról elmélkedik. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05 egymás közt című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben dr. Zoher Gábor főorvos, toxikológus, címzetes egyetemi docens a függőségekről beszél. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, de mivel visszautasítjátok és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. A makacs előítéletek elzárják az embert a világtól. Itt már nem fér be semmi, ez az ember foglalt. Az ilyen előítélet megbénítja az életet, útját állja minden fejlődésnek. Életem folyamán ez az egy mind világosabbá vált előttem. Addig ember az ember, ameddig nyitva marad. A helyes nyíltság az ember legdrágább java. Ez a világ, mely civilizáltnak mondja magát, lelkileg csak akkor gyógyulhat meg, ha megtalálja az utat a valódi kereszténységhez. Miért, kérdezik most az e világi gondolkodás vámőrei? Azért, mert Krisztus tanítását nemhogy kimerítettük volna, de még alig, hogy megsejtettük. Ezt őszintén be kell ismernünk. Krisztus tanítása ugyanis, mert a fizikai és erkölcsi értékben csillagmagasságban túlszárnyal minden jelen mozgalmat. Európa és környezete esetlen barbárait és megszállt érdekhajhászait szent paradoxonnal szembesíti, és ezt mondja, saját érdekeit háttérbe szorításával az igazságnak és az életnek élj. Uram, itt élünk a közöny özönében, áldj meg bennünket. Te a világba küldesz minket, őrizd meg minket a világban. Feladatokat jelölsz ki számunkra, add, hogy mindig magunk előtt lássuk arcodat. Sokszor bukdácsolunk, légy irgalmas hozzánk. Gyakran egyedül érezzük magunkat, fordítsd felénk arcodat. Problémák vesznek körül, őrizd meg minket a bénító előítéletektől. Oly sok kérdés nem talál megoldást, adj nekünk békét és türelmet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy út.